Portfolio Podcast Lab.
Sziasztok, ez a Checklist, a Portfolio munkanapokon megjelenő podcastje június 7-én, kedden. Mai műsorunk első részében arról lesz szó, hogy újabb információ morzsa érkezett a hétvégén a költségvetési kiigazítással kapcsolatban. Ezúttal a szombati magyar közlönyben került publikálásra a távközlési szektort érintő külön adó pontos szabályrendszere.
Ja, azt számoltuk, és a Magyar Telekom is ezt tette közzé egy közleményben, hogy ha a tavalyi korrigált árbevételt nézzük, akkor nagyjából egy 25 milliárd forinttal lehet számolni. És egyébként, hogyha azt nézzük, hogy a teljes szektorra 40 milliárd forintnyi adóbevételt várt a kormány, hát így, ha ez tényleg csak 40 lesz, és egyre inkább kételkedünk ebben, de hogy ez tényleg csak 40 lesz, akkor jóval több, mint a felét fizeti majd a Magyar Telekom a szektoron belül.
A témával kapcsolatban Nagy Viktor, a Portfólió részvényrovatának vezető elemzője volt a vendégünk. Mai második témánk, hogy a koronavírus járvány alatt a személyes iratainkhoz hasonlóan az autók műszaki vizsgáztatása kapcsán is türelmi időszakot vezetett be a kormány, és mivel ennek most vége, ezért közel 1 millió autót kéne levizsgáztatni június végéig, mely reálisan már nem valósítható meg. A témával kapcsolatban Sipka Gábor, a Magyar Autóklub főtitkár helyettese nyilatkozott a Checklistnek. Műsorunk végén pedig még foglalkozunk a rezsicsökkentéssel. A kormány tervei szerint ugyanis hamarosan kikerülnek a lakossági energiaára jogosultak köréből az önkormányzatok, valamint a kis- és középvállalatok, ami sok cég számára azt jelenti majd, hogy jelentősen megnő az energiaköltsége, egyes esetekben pedig azon is el kell majd gondolkodniuk, folytatják-e a vállalkozói tevékenységet. Ezzel kapcsolatban Perlusz Lászlót, a VOSZ főtitkárát kérdeztük. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a Checklist június 7-i kiadása. A pünkösdi hétvégén folytatódott a kormányzati kiigazító csomag részleteinek megismerése, a szombati magyar közlönyből ugyanis kiderült, hogy mi alapján fogja az állam beszedni a távközlési cégek új terheit. A témával és a különadókra adott tőkepiaci reakciókkal kapcsolatban itt van velem a stúdióban Nagy Viktor, a Portfólió részvényrovatának vezető elemzője. Szia Viktor, üdvözöllek a Checklistben.
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat.
Ez mennyire elfogadott, vagy mennyire általános, hogy ilyen típusú jogszabályok pünkösdi hétvégén szombaton jelennek meg a magyar közlönyben, mint amit most láttunk, hogy szombaton derült ki, hogy a távközlési cégeknek mekkora terhet kell majd fizetniük 2022-ben és 2023-ban különadóként.
Hát mi azt látjuk, hogy ilyen szempontból uborka szezon gyakorlatilag már nincs. Se a nyaraink nem szabadak ebből a szempontból, se a karácsony körüli időszak, tehát hogy azt látjuk, hogy a törvényalkotás az gyakorlatilag folyamatos, és a kormány ki is használja akár még az ünnepnapokat is arra, hogy fontos és több szektor szempontjából húsba vágó kérdésekben masszív döntéseket hozzon, és ez történt egyébként most is. Ugye pünköst, hosszú hétvége volt, és most jelent meg a magyar közlönyben az az információ áradat, amiből most már végre tudunk dolgozni, és most mondanám azt, hogy végre megismertünk minden információt, ami szükséges ahhoz, hogy tudjuk számolni, hogy például mekkora különadó terhet kell elviselnie mondjuk a MOL-nak, az OTP-nek, a Magyar Telekomnak vagy a Richternek, de hát el kell, hogy keserítsem a hallgatóinkat, és egyébként mi is el vagyunk keseredve ebből a szempontból, hogy szeretnénk számolni, de nem minden esetben tudunk. Ugyanis az a helyzet, hogy ugye most már tudjuk, hogy a több szektort érintő különadóknál mi az adóalap, viszont ezek nagyon sokszor olyan eredménysorok, amik egyáltalán nem publikus információk, és olyan is előfordul, hogy egy adott szektor nem bevett eredménysorokat használ a kormány arra, hogy meghatározza, hogy mi legyen az adónak az alapja. Szóval van nehézség bőven.
Mégis lesz net adó, csak másképp hívják, vagy mi alapján fizetik maga a telkó cégek a különadót?
Hát ez nagyon érdekes kérdés, ez a lesz net adó. Ugye azt látjuk, hogy a szektornak a terhelése már így is masszív volt, éves szinten közel 70 milliárd forintot fizettek be, és ennek nagyjából a felét egyébként a Magyar Telekom az elmúlt években. Tehát, hogy azok a különadók, amik a korábbi években bevezetésre kerültek, azok gyakorlatilag a rendszer részei maradtak. És amiről most beszélünk, ezek a pótdólagos adók vagy pótadók, ezek extra terhelést jelentenek a cégeknek. És hogy mennyi az annyi, ugye most a magyar közlönyből kiderült az, hogy mi az adónak az alapja, és hát azt látjuk, hogy itt árbevétellel kell számolni, ez egy ilyen korrigált árbevétel, amit számolni kell. A Magyar Telekom esetén egyébként ez nagyjából úgy néz ki, hogy a cégnek ugye van Észak-Macedóniában is operációja, de az nem számít. A törvény alapján csak a magyarországi bevétel kell figyelembe venni, és a teljes árbevételből le kell vonni azt, ami a készülék értékesítéssel kapcsolatos, hogy a Magyar Telekom az Magyarország egyik legnagyobb készülék értékesítő, tehát egy olyan kiskercégről beszélünk, amely tévéket, mobiltelefonokat, laptopokat, tableteket, stb. Értékesít, és ezeket a készülék értékesítési bevételeket a vezetékes és a mobil szegmensben le kell vonnunk a teljes bevételből, illetve az IT jellegű bevételeket is le kell vonnunk, és az így korrigált bevétel lenne az adónak az alapja, erre kell vetíteni, és akkor itt egy ilyen sávos adózásról van szó. Látszik az, hogy a kisebb szereplőket a szektorban megpróbálták valamelyest tehermentesíteni, és inkább a nagyobb szereplőknek kell fizetniük ezt a pótolagos adót. Az igazán fontos rész az a 50 milliárd forintot meghaladó, de 100 milliárd forintot nem meghaladó rész utáni 3%, illetve a 100 milliárd forintot meghaladó árbevételre eső 7%-os adókulcs. Ez alapján a Magyar Telekom fizeti egyébként a szektorban jelentkező pótlólagos adóknak a nagy részét. Számoltuk, és a Magyar Telekom is ezt tette közzé egy közleményben, hogy ha a tavalyi korrigált árbevételt nézzük, akkor nagyjából egy 25 milliárd forinttal lehet számolni. És egyébként, hogyha azt nézzük, hogy a teljes szektorra 40 milliárd forintnyi adóbevételt várt a kormány, hát így, ha ez tényleg csak 40 lesz, és egyre inkább kételkedünk ebben, de hogy ez tényleg csak 40 lesz, akkor jóval több, mint a felét fizeti majd a Magyar Telekom a szektoron belül.
És módosultak-e a cég üzleti tervei?
Hát ez egy nagyon érdekes kérdés. Ugye korábban az volt a kormánynak a kommunikációja, hogy most olyan extra profitot von el az állam, amely gyakorlatilag valamilyen tényező miatt extra módon keletkezett a vállalatnál, tehát igazából ezzel nem is terveztek, tehát hogyha a kormány elvonja, akkor terveken sem kell módosítani. Hát ez nem egészen így van. Tehát ezt már korábban is sejtettük, hogy nem ez a helyzet. A távközlésben is így van ez, és a Magyar Telekom már módosította is a várakozásait. A menedzsment az idei évre azzal számolt, hogy a cégnek az EBITDA-ja az 3-5% közötti mértékben növekedhet, és hát ehhez képest most már azt mondják, hogy inkább kismértékű csökkenés lesz majd 2021-hez képest, és a szabad cash flow várakozása is az volt a cégnek, hogy a tavalyi 56 milliárd forint után idén legalább 70 milliárd forint lesz, tehát egy jelentős növekedéssel számolt a menedzsment, és ehhez képest most már kismértékű csökkenéssel számolnak 2021-hez képest, vagyis az látszik, hogy a vállalat eredményét alaposan megterheli majd az új különadó.
Visszatérnék még egy pillanatra mindjárt a menedzsmentre, de még a netadós hasonlattal kapcsolatban, hogy végül is akkor az adóalap tekintetében az internet előfizetések után kell fizetni különadót.
Hát, hogyha ragaszkodunk ehhez az analógiához, akkor mondhatnánk azt, hogy ez egyfajta netadó, de ugye itt most egészen más a logika, látszik, hogy a különlakja is egészen más ennek az adónak. Látszik az, hogy a jogalkotónak volt egy olyan elképzelése, hogy valamelyest más adóalapot válasszon, mint a korábbi különadók esetében. Ennek számtalan oka lehet, kommunikációs oka is lehet egyébként. Az, hogy hogyan kommunikálja a kormány, hogy mire van kivetve, hogy ez most vadonatúj adó, és hogy nem is a korábbi adóknak a kvázi megnövelése vagy meghosszabbítása. Tehát itt is valami másról van szó, de egyébként igen, ahogy te mondod, hívhatnánk netadónak, de ugye a logika az, hogy ne az emberek fizessék meg, azért tudjuk, hogy azért ezt nagy részt valamilyen úton módon mégiscsak az adófizetők fogják megfizetni.
Igen, ez lett volna egy kérdésem még, hogy van-e valami rendelkezése ezenek az egész adó nemnek, ami meggátolná azt, hogy tovább terheljék a fogyasztókra ezeket a adókat.
Nagy Márton a hétvégén azt is elmondta, hogy mindent megtesznek azért, hogy a különadókat ne tudják áthárítani az adót viselő vállalatok. Hát én azért személyesen azért nagy mértékben kételkedek abban, hogy ez megvalósítható a gyakorlatban. Ezt már látjuk, hogy például a légitársaság esetében az extra adó. Már ki is jelentették a cégek egyébként, hogy ugye a marzsaik azok nem viselik el, már csak azért sem, mert hogy tartósan veszteségesen működnek, tehát nagy valószínűséggel ezek az adók át lesznek hárítva. Én tényleg azt gondolom, hogy nagyon nehéz körülmény, nehezen bizonyítható és nehezen szankcionálható ezeknek az adóknak az áthárítása.
Törjük vissza egy kicsit a menedzsmentre. Ugye te nagyon sokat foglalkoztál az elmúlt, hát most már közel fél évben, háromnegyed évben azzal, hogy a Magyar Telekomnak a kisbefektetői kifejezetten a magyar tőkepiacon ritkán látható aktivista viselkedést folytattak, és magasabb osztalékot szerettek volna kifizettetni a céggel, mint amire a menedzsment javaslatot tett, és mint amit végül a közgyűlés el is fogadott. De ez akkor most utólag azt jelenti, hogy valamennyire jogos volt a menedzsmentnek a kisbefektetők szempontjából mindenképpen konzervatívnak tűnő hozzáállása az osztalékfizetés szempontjából?
Hát azért azt látjuk, hogy a menedzsment konzervatívan állt az osztalék kérdéséhez, és számtalan elmélet van arról, hogy vajon miért annyi osztalékot fizet a Magyar Telekom, mint amennyit, és nyilván az egyik legfontosabb szempont, hogy van a társaságnak egy nagy tulajdonosa, a Deutsche Telekom, és hát valamiféle ráhatás azért nyilván nekik is van arra, hogy a Magyar Telekom mennyi osztalékot fizet. A Magyar Telekom menedzsment soha nem érvelt a különadókkal, az esetleges különadókkal, amikor arról volt szó, hogy miért fizet a potenciálisnál kevesebb osztalékot. Tehát ebben nem tudunk kapaszkodni, nem mondhatjuk azt, hogy igaza volt a menedzsmentnek, jól látták előre, stb. De ez lehetett egy tényező, amiről ugye mi nem tudunk. Az idei évre 70 milliárd forintot meghaladó szabad cashflow-val számolt a menedzsment, és korábban volt egy ilyen hüvelykúj szabály, hogy ha a cégnek mondjuk 1 milliárd darab részvénye van, és annyi van nekik, és 70 milliárd forint szabad cashflow-t termel ez a cég, akkor mondjuk 70 forint részvényenkénti osztalékot kifizethetne a vállalat, és ezzel szemben fizet 15 forintot, plusz a saját részvény visszavásárlás, ugye ez megint egy nagyon hosszú történet lenne, hogyha ebbe is belemennénk, hogy az most jó, nem jó, egyenértékű az osztalék fizetéssel, vagy nem, stb. Összességében az mondható el, hogy a szabad cashflow alapján számított osztalékhoz képest, a potenciális osztalékhoz képest jóval kevesebb osztalékot fizet a Magyar Telekom. Még akkor is, hogyha most azt nézzük, hogy a menedzsment hogyan változtatott az előrejelzésen, ugye most azt mondják, hogy a szabad cashflow az kismértékben csökkenhet 2021-es értékhez képest, ami 56 milliárd forint volt. Tehát ha így nézzük, még mindig bőven 50 forint fölötti részvényenkénti osztalékot fizethetne a vállalat, vagyis a sokszorosát annak, amit most. Tehát jogos kérdés egyébként, hogy a konzervatizmus a menedzsmentnek az magyarázható-e? Én azt gondolom, hogy részben egyébként magyarázható a különadókkal.
És hogy reagált a Telekom árfolyama a különadókkal kapcsolatos közlési sorozat újabb elemére?
Azt látjuk, hogy minden egyes alkalommal, amikor valamiféle információ kiderül a különadókkal kapcsolatban, akkor azt egyből lereagálják a befektetők, és ez abból a szempontból érdekes, hogy ugye kvázi régóta lehet tudni arról, már a választásokat megelőzően téma volt ez, hogy a költségvetés kiigazítása szempontjából fontos tényező lehet a vállalati különadóknak a szerepe, és hogy nyilvánvalóan azok a szektorok, amik már eddig is kaptak terhelést, azok újabb extra terhelést is kaphatnak, és ez be is igazolódott, de amikor új információ érkezik a piacra, akkor mindig vannak olyan befektetői rétegek, akik kvázi újra elkezdik beárazni, vagy újra átértékelik a helyzetet, és azt mondják, hogy szeretnék-e közép-hosszú távon befektetője lenni egy ilyen társaságnak, és hogyha nem a válasz, akkor látjuk, hogy elég heves eladások tudnak lezajlani a piacon. A mostani körben is ezt láttuk, ugye most, hogy már tudjuk, hogy mennyi a Magyar Telekomnak a különadó terhelése, tehát ez már kvázi egy tény, most újabb befektetői, eladói hullám érkezett a vállalat részvényeinek a piacára, és egy ilyen 2%-os esés láttunk a Magyar Telekom részvényárfolyamában, abban, ami a Magyar Telekomnál már inkább egy nagyobb árfolyamesésnek számít.
És ez most már mindjárt vége is a kereskedésnek mára, mert hogy délután 4-kor rögzítjük ezt az adást. Általánosságban egyébként mit látsz, hogy fogadták a befektetők a különadók terveit, hogyha a többi magyar blue chipet vizsgáljuk? Ugye azt már említetted, hogy nem minden szektor esetében ismerjük még a pontos számokat.
Hát az is kérdés, hogy mi a pontos szám. Tehát Nagy Márton egyébként már a különadók bejelentése után jelezte azt, hogy nekik egy konkrét listájuk van arról, hogy melyik cég mennyi, mekkora összeget fog befizetni, és aztán folyamatosan érkeztek az információk, tehát elhangzottak számok azzal kapcsolatban, hogy például a bankadó 250 milliárd forintos tételéből nagyjából annak a harmadát, vagyis egy durva 82 milliárd forintot az OTP-nek kell befizetnie. Az is, hogy az energetikai különadóval kapcsolatban a MOL-nak a terhe 250 milliárd forint körül alakulhat, tehát ilyen számok azért már benn voltak így a rendszerben, de ahogy érkeznek az új információk, a befektetők tényleg újra reagálnak, és hát azt látjuk, hogy jellemzően árfolyam eséssel. Nyilván nehéz a nemzetközi folyamatok, tőkepiaci folyamatoktól elvonatkoztatni, amikor egyedi részvények árfolyamát vizsgáljuk, de azt látjuk, hogy például az OTP-nek a mai árfolyam esés az kilóg a sorból, még úgy is, hogy más régiós bankrészvények árfolyama is esett. Tehát az árfolyam reakció az részben nemzetközi folyamatokkal magyarázható, de alaposan benne van az, hogy új információk érkeztek, és hát az is, hogy még mindig van bizonytalanság a különadókkal kapcsolatban.
Most megkegyelmezek neked, és nem kérdezem meg, hogy érdemes-e még beszállni. Az elmúlt percekben Nagy Viktor, a Portfólió részvényrovatának vezető elemzője volt a Checklist vendége. Viktor, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
Én is köszönöm, sziasztok!
És akkor érdemes megbeszélni. A koronavírus járvány alatt a személyes iratainkhoz hasonlóan az autók műszaki vizsgáztatása kapcsán is türelmi időszakot vezetett be a kormány, ami praktikusan azt jelentette, hogy a pandémia alatt lejárt műszakival rendelkező autót is lehetett közúton használni. Ennek az időszaknak azonban hamarosan vége, és közel 1 millió autót kéne levizsgáztatni júniusig, mely feladat igencsak leterheli a vizsgaközpontokat. A témával kapcsolatban itt van velünk telefonon keresztül Sipka Gábor, a Magyar Autóklub főtitkár helyettese, akit üdvözlök a műsorban.
Üdvözlöm Önt is, a kedves hallgatókat!
Első kérdésem, hogy mit tartalmaz egy műszaki vizsga, mit vizsgálnak ilyenkor egy autón?
Ilyenkor mindazokat az elemeket ellenőrzik a kollégáink, amelyek a közúti közlekedés biztonsága szempontjából relevánsak, tehát a féket, futóművet, a világító berendezéseket, jelző berendezéseket, tehát gyakorlatilag minden olyat, ami a közúti közlekedésben való részvétel szempontjából fontos és a biztonságot szolgálja.
És mik a leggyakoribb okok, ami miatt megbuknak a vizsgán az autók, és milyenkor a teendő, hogyha valaki nem kapja meg a műszaki engedélyt az autójára?
Az az igazság, hogy a bukás nálunk viszonylag alacsony, elsősorban annak köszönhető, hogy természetesen felajánljuk a kedves ügyfélnek az előzetes műszaki átvizsgálást is, tehát úgy kerül az autó a vizsgára, hogy ezeket a problémás pontokat előzőleg már átvizsgáltuk, megjavítottuk. Hiszen nyilván nem az az érdek az ügyfélnek, hogy utána újra kelljen vizsgáztatni a gépkocsit, hanem az, hogy biztonságos autóval tudjon közlekedni. Nyilván a leggyakoribb problémákra nehéz mit mondani, mert különösen a mostani helyzetben nagyon sok autót használtak anélkül, hogy bármilyen szervizben járt volna az elmúlt két évben. Tehát annyiból speciális helyzet. Nyilván általában a kopott fék, a kiégett izzók vagy valamilyen okból műszakiban miatt nem működő világítás és irányjelző berendezések, kormányösszekötők, futómű alkatrészek, kopása, de hát ezek ugye a szokásos kopófogyó alkatrészek, amik miatt ugye nem mehetne át a vizsgán az autó. De hogy mondtam, ennek azért az a módja, hogy ha az ügyfélel jön hozzánk, akkor érdemes előtte átvizsgáltatni az autót, onnantól kezdve földerítjük azokat a javítani valókat, amik miatt nem tudnál vizsgázni, ezeket természetesen meg is javítjuk, és utána mehet vizsgára.
Mikor jár le a türelmi időszak, és hány autó vár vizsgáztatásra?
Türelmi időszaknak a vége az június 30, tehát július 1-től a rendőr már megbünteti az érvényes vizsga nélkül közlekedőket. Hogy pontosan hány autó vár vizsgára, több mint 900 ezer, közel 1 millió, azok a gépjárműveknek a száma, amelyek az elmúlt két évben nem kellett, hogy megújítsák a műszaki vizsgát.
És hogyha egy autós már mondjuk a pandémia időszaka elején járt volna le a műszaki vizsgája, és most mondjuk két éve nem járt szervizben az autója, akkor mire számíthat akkor, amikor most elviszi a szervizbe?
Igen, hát ugye az alapprobléma az nem is csak a műszaki vizsga, hanem valóban az, hogy ezek az autók mondjuk már négy éve nem láttak szervizt, és nem kényszerítette semmi a tulajdonost arra, hogy a műszaki állapotukat megvizsgálják és rendbe tegyék. És ebből sajnos következhet az is, hogy ugye nagyon elhasználódott állapotban kerülhetnek a vizsgára a gépkocsik, illetve hát a szervizbe, ami értelemszerűen kapacitásgondokat okoz az egész országban. Tehát a mi 44 vizsgapontunkon is, de hát mindenhol ez egy olyan mennyiség, ami nyire rövid idő alatt gyakorlatilag kezelhetetlen.
És milyen visszajelzések jönnek a vizsgaközpontoktól, mikorra lehet még időpontot kapni, hogy készülnek erre az időszakra?
Természetesen hosszabbított nyitvatartással, extra műszakokkal, tehát minden úton, módon, de hát egyszerűen ugye a vizsgabiztosoknak a száma nem végtelen, tehát nem lehet hirtelen előteremteni kétszer annyi vizsgabiztost meg vizsgasort. Ráadásul a műszaki vizsgának az előírásait mindenkinek be kell tartania. Tehát nem lehet korlátlan számú műszaki vizsgát elvégezni egy nap alatt, hiszen annak megvan a maga technológia ideje, amit végig kell azokat a folyamatokat, amiket a hatóság előír végig kell csinálni. Innentől kezdve nem lehet tetszés szerint sűríteni a vizsgáztatások számát. Ahogy mondtam, hosszabbított nyitvatartással, extra műszakokkal készülünk mindnap, ahol tudunk, de hát most már helyenként hosszú előjegyzéseket vagyunk kénytelenek adni. A jelen állapot szerint biztos, hogy át fog csúszni a vizsgáztatás rohama júliusra is.
És mi a szankció, hogyha valaki a türelmi időszak után lejárt műszakivel vezeti az autóját?
Hát nézd, adott esetben forgalomból kivonás, tehát itt ugye is mindenkinek kötelező műszaki vizsgára kötelezik, illetve hát adott esetben nem mehet vele tovább, tehát ugye, hogyha forgalomra alkalmatlan állapotban közlekedik valaki, az értelemszerűen a rendőrhatóság bünteti.
Akkor az azt is jelenti, hogy semmilyen egyeztetés nincs esetleg a kormánnyal arról, hogy ki kéne tolni a türelmi időszaknak a végét?
Nem tudok róla, hogy lenne ilyen. Mostani információink szerint érvényes a 6.30.
Köszönöm szépen. Az elmúlt percekben Sipka Gábor, a Magyar Autóklub főtitkár helyettese volt a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
Én köszönöm a lehetőséget.
A kormány tervei szerint kikerülnek a rezsicsökkentésre jogosultak köréből az önkormányzatok, valamint a kis- és középvállalatok is, ami sok cég számára azt jelenti majd, hogy jelentősen megnő az energiaköltségük. A témával kapcsolatban itt van velünk Perlusz László, a Vállalkozók Országos Szövetségének főtitkára, akit köszöntök az adásban.
Jó napot kívánok!
Hány céget érinthet a tervezett szabályváltozás?
Hát erre csak becsicseket tudunk adni, mi is úgy becsüljük körülbelül, hogy olyan 30-40 ezer cég legalább a kiérintett.
Mekkora plusz terhekre számíthatnak most, hogy kikerülnek a rezsicsökkentésre való jogosultak köréből?
Ugye ez az egész rezsicsökkentésre jogosultság, tehát hogy hogy ezt a lakossági díjszabást praktikusan alkalmazni lehessen a legkisebb cégekre, hogy ez a 10 fő alatti cégekről került ez bevezetésre. Ez a tavalyi év végén született meg ez a támogató javaslat, illetve ez a kormányzati intézkedés, amit nagyon üdvözöltünk. Ugye ez még a COVID-járvány utóhatása, tehát ez a gazdasági visszapattanás és az ezzel kapcsolatos keresleti kínálati sokkok idézték elő ezt a megugrást, amit most egyébként ebben az évben tetézett ez a tragikus orosz-ukrán háború. Nos, tehát ugye a vállalkozásokat ez rendkívül rosszul érinti, tehát azok a vállalkozások, akik nem kerülhettek erre bele, vagy én sokakkal beszéltem, akiknek szerencséjük volt, azok elmondták, hogy 3-4-szeres árat fizetnek csak idézőjelbe a csakot, mondjuk a gáz szolgáltatásért, és 80-90%-kal emelt áramfogyasztásra vagy áramárra kaptak javaslatot, vagy tudtak aláírni a szerződést. Akiknek nem volt szerencséjük, azoknak 5-ször, 6-szor, 8-szorosra sára is emelkedett az energiafelhasználás. Most gondolja meg, hogy ezek a megemelt világpiaci árak, amelyek év elejétől kezdve sem csökkentek, hanem inkább növekedtek, ezek most a nyakukba szakadnak ezeknek a legkisebb vállalkozásoknak.
Mely cégeket érintheti a legrosszabbul a szabályozást?
Ugye hát minden céget érint, hiszen minden cég fizet energiát, vagy az energiáért, hát nyilvánvalóan azokat a cégeket, akik külön fizetnek. Tehát ugye újra felmerült az a kérdés, vagy felmerült az a vita, hogy egyáltalán milyen cégekre, vagy milyen vállalkozásokra lehet alkalmazni a lakossági árat. Ugye korábban is volt egy ilyen egyetlenértés, vagy volt egy ilyen kis turbulencia, hogy úgy fogalmazzak, hogy mondok példát, egyéni vállalkozó, aki mivel van egy egyéni vállalkozása, vagy akár egy családi cég, mondjuk egy könyvelő, vagy egy valamilyen tanácsadó cég, akinek be kellett jelenteni a vállalkozásához egy székhelyet, és hogyha azt a székhelyet, ugye jellemzően a legkisebb cégek, az egyéni vállalkozók, az a saját lakhelyüket jelentik be, nem azért, mert nincs kedvük a saját általuk igényelt irodaházat bejelenteni, hanem azért, mert nincs irodaházuk, hanem egy lakásuk van, hogy most tehát, hogy ők is kimaradnának a lakossági szolgáltatásból, ebből a rezsicsökkentésből, ugye ez egy korábbi vita, vagy egy korábban felmerült probléma, ami most újra felszínre került. Tehát ugye mi akkor is azt mondtuk, hogy ne a székhely döntse el azt, hogy egy vállalkozó az a rezsicsökkentett, tehát a lakossági árat, illetve az energiaszámlákat kell, hogy fizesse, vagy akár itt a vízdíjra is gondolhatok. Tehát nem a székhely döntse, hanem a tényleges tevékenység. Hogyha nincsen termelés, nem egy kis üzem működik azon a székhelyen, vagy nincsen jelentős ügyfélforgalom, nincsenek nagy pótlólagos energia vagy vízfelhasználások, akkor nyilvánvalóan, hogyha csak ami egyébként mondjuk egy normál családi házban egy családnak a fogyasztását jelenteni, vagy akár egy lakásban egy családnak a fogyasztását jelenteni, akkor továbbra is a lakossági energiaárakat fizethesse, független attól, hogy van-e oda bejelentve székhelyként egy vállalkozás, vagy nincsen. Tehát ugye ez az egyik fele, ezeket nem szeretnénk újra kinyitni ezt a vitát, hanem inkább azt mondanám, hogy ezt pontosítanunk kellene, hogy mégiscsak ki az a kör, aki továbbra is lakosságit fogyaszt, ugye ezek az egyéni vállalkozók tipikusan mondjuk, akik oda jelentették be a vállalkozások székhelyét ahol laknak is, ezek tipikusan lakossági fogyasztók, ezek nem is számolnak el például az APEC felé se, vagy a mérlegbeszámolóikban sem számolnak el költséget, hiszen ők lakossági fogyasztók, nekik nincsen praktikusan pótlólagos energia vagy víz számlájuk, vagy vízfogyasztásuk a vállalkozásukban, hanem a lakossági fogyasztásként teszik ezt. Ezt szerintem érdemes pontosítani, mert van egyfajta bizonytalanság a piacon, a legkisebb vállalkozók közül sok megkeresést kapunk, hogy akkor ez most újra, hogy egyáltalán veszélybe kerülhet ez a rezsicsökkentett rész. A másik, hogy aki mondjuk praktikusan, tehát két különálló mondjuk mérőórákkal rendelkezik a vállalkozásánál, tehát van valóság, valóban energiadíját a vállalkozása fizette eddig is, vagy a vállalkozást terhelték, és eddig rezsicsökkentett voltak, és ezután ugye ez nem lesz már rezsicsökkentett díj, ugye ez meg fog többszöröződni, ez az energiadíj sajnos jelenlegi helyzetben várhatóan, hogy velük mit tegyünk. Őnek, az ő kezüket sem szabad elengedni, hanem továbbra is kedvezményes forrásokat kell nekik nyújtani, ösztönözni kell arra őket, hogy ezt a zöld átállást megvalósítsák, a megújuló energiaforrásoknak a hozzáférését kell biztosítani és támogatni, hogy valóban, vagy akár a vállalkozásoknak az energiafelhasználásának a csökkentését, a spórolással, az jobb szigeteléssel, egy fűtésszámlának a csökkentését, ehhez kell az ehhez tartozó beruházásokat akár pályázattal, akár kedvezményes forrásokkal támogatni, és akkor lehet elmenni abba az irányba, hogy valóban a potenciállal, az életképességgel rendelkező vállalkozások fennmaradhassanak, akik hajlandóak előre menekülni, akik hajlandóak fejleszteni, minél kevesebb legyen a veszteség ebben az energiaválságban. Mindenképpen lesz veszteség, tehát az hiú ábránt, hogy mindenkit meg lehet menteni, de a változni képes, a modernizálódni képes vállalkozásokat meg kell menteni.
És a VOSZ-t egyébként előzetesen értesítették a kormányzati tervekről, amiket ugye a hétvégén jelentettek be, vagy önök is csak a híradásokból értesültek erről?
Hát konkrétan arról, hogy ez meg fog szűnni a kis vállalkozásoknak, vagy a legkisebb vállalkozásoknak, ugye erre lehetett számítani, hiszen ez egy átmeneti intézkedés volt, és eredetileg is június 30, tehát e hónap 30-ával ez lejárt volna. Én úgy gondolom, hogy ezt most elhatározta a kormányzat, és bejelentette, hogy ezt módosítani kell. Én abban bízom, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztériummal, illetve az érintett minisztériumokkal, pénzügyminisztériummal le lehet ülni, még beszélni, és még finomítani azokat a lehetőségeket, amelyek, hogy is mondjam, még egyszer mondom, hogy nem szabad elengedni ennek a kisvállalkozói körnek a kezét, hogy tompítsuk azokat a piaci hatásokat, amik most rázódulnak ezekre a vállalkozásokra. Előzetesen, részletesen ezt nem tárgyaltuk meg, de én úgy látom, hogy még van tere és lehetősége az egyeztetéseknek is, és én egyébként már kaptam is ilyen jelzést, hogy lesznek ilyen egyeztetések. Úgyhogy én azért továbbra is bizakodva néznék a jövő elé, bármennyire is nehéz lesz ez, hogy bizony-bizony azért az energiapiaci turbulenciák nem kerülhetik el véglegesen ezt a legkisebb vállalkozói körcsön.
Köszönjük szépen, az elmúlt percekben Perlusz László, a Vállalkozók Országos Szövetségének főtitkára volt a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
Köszönöm szépen, hogy megkerestek.
Ez volt már a Checklist, a Portfólió munkanapokon jelentkező podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a podcast csatornánkra valamelyik nagy podcast platformon, például a Spotify-on, Google Podcast-en vagy az Apple Podcast-en. Az adás elkészítésében részt vett Gombkötő Emma, a szerkesztő pedig én, Forrás Dávid voltam. Új adással holnap, azaz csütörtökön 5-kor jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, sziasztok!